Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsora következik.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában, ahol mai beszélgető társam, hallgatónk Talló Viktória. Mondhatnám persze, hogy volt hallgatónk, szerintem azt is, hogy leendő hallgatónk, mert nagyon sok szál köti az Apor Vilmos Katolikus Főiskolához. Valószínűleg arról fog szólni a mai beszélgetésünk, hogy kibogozzuk ezeket a szálakat. Minden esetre nekem, mint rektornak vagy oktatónak nagyon rokon szembes az, hogy egy ennyire sokrétű érdeklődésű ember az érdeklődésének számos szálát hozzáköti a főiskolához. Arra kérem, Viktória, ennek fényében, hogy egy kicsit először azt mesélje, hogy mi volt az alapvető szál, ami idehozta, és miért pont az Aporra.
Hát először azt válaszolnám meg, hogy miért az Aporra. Lakhelyemhez ez volt a legközelebb, és nem bántam meg, hogy ezt az iskolát választottam, mert nagyon családias. És talán a legelső kezdőszál az az volt, a nagymamám nekem középiskolában volt magyar-francia szakos tanár, és már kicsiként irigykedtem, hogy te sok tarisznyája van, én is szeretnék ilyet, de hát nekem nem lesz maximum 4. Úgyhogy végül is szerintem ez indított el a pedagógusi pályán, és ugye, ahogy említette rektor úr, német nemzetiségi óvodapedagógiát kezdtem és végeztem itt a főiskolán. Egyelőre úgy érzem, hogy még mindig az óvisok állnak a legközelebb hozzám, de elkezdtem a német nemzetiségi tanítót is. Már úgy vagyok vele, hogy esetleg célom az, hogy megkapni egy óvis csoportot, végigvinni az óvodában őket, és ha lehetséges, utána még első és negyedik osztálytól is, sőt, mivel németre specializálódtam, ezért talán még ötödik, hatodik osztályban is, és így lenne egy stabil személyük viszonylag sok éven át. És ugye emellett most még egy mentálhigién és mesterképzést is csinálok. Egyelőre az a célom, hogy amit ott megtanulok, azt hasznosítani tudjam majd szakmán belül.
Így van, tehát a mentálhigién és szakember képzésünk az nem feltétlenül egy főállású mentálhigién és szakembert jelent, hanem nagyon sok helyen használható, de akkor szálazzuk az elejétől ezt a történetet. Hogy lett az, hogy német nemzetiségi szakokra iratkozott?
Hát ez igazából gyerekkoromból indult, amikor a szüleim úgy voltak vele, hogy valami nyelvet kéne tanulni, és a falu mellett milyen olyan térség van, ahol esetleg tanítanak bármilyen nyelvet, és így történt az, hogy én Ikladra kerültem egy német nemzetiségi általános iskolába, ahol nekem nagyon jó tanáraim voltak, és nagyon megszerettették velem a német nyelvet. Ez gimnáziumban kicsit alább hagyott, viszont azt hiszem az első németországi utam során szerettem meg igazán a nyelvet, és jöttem rá, hogy ez mennyire is jó, hogy tudok valamit. Meg tudok nem csak magyarul, hanem más nyelven is beszélni, úgyhogy ez továbbra is megmaradt, és én nagyon szeretek németül társalogni, olvasni.
Ugye ezt talán nem mindenki tudja a hallgatóink közül, hogy a német nemzetiségi lét megképzés Magyarországon az mindenben ilyen kettős, tehát ugye mondjuk a szlovák nemzetiséggel, vagy a román, vagy görög kisebbséggel kapcsolatban egy sokkal zártabb közösséget képzelünk el joggal. A német nemzetiség maga is nagyon kötődik Németországhoz, Ausztriához, tehát a német nyelvterülethez, és igen, a képzés is egy kicsit ilyen kétarcú, hogy nem feltétlenül a nemzetiséghez kötődik csak, hanem általában a némethez. De mennyire olyan ez a képzés, meg a pálya lehetőségek, hogy kimondottan nemzetiségi jelenségekkel foglalkozzanak?
Hát itt a lehetőségek sajnos kevés van. Próbálják bővíteni, de tényleg nagyon kevés lehetőség van. Én már ugye nézegettem, hogy hol tudnám folytatni majd, hát nem itt tanulmányaimat, hanem a tanulmányaim kamatoztatását. És például, ha a térséget vesszük, Budapest és környéke, már ott nagyon kevés nemzetiségi iskola vagy óvoda található, nyilván a határ felé több. és miért pont nemzetiségi. Igazából szerintem ez csak azért, mert alapból ez volt az általános iskolai alapom. Tehát ott nem csak egy német nyelvet magát tanultam, hanem szinte minden tárgyat németül. És átvettük ugye a német nemzetiségi identitást. Hát végül is sváb, tehát egy sváb település volt, azt az identitást próbáltuk átvenni, illetve a tanárok azt próbálták nekünk átadni, ami egyébként meglepően jól sikerült, úgyhogy a mai napig valószínű végig tudnám mondani a svábok történetét.
És a főiskolán, ami nyilván része a magyar felsőoktatásnak, is figyelnek erre a nemzetiségi identitásra?
Igen, elég komolyan és hosszan, úgyhogy voltak is jó hosszú beszélgetések a német tanárokkal, hogy igazából ő ezt megtanítaná most nekem, de rájött, hogy én ezt tudom, úgyhogy csak meséljek róla, és írjak egy beadandót. De egyébként próbáljuk ugyanúgy átadni iskolán belül is, ha vannak konferenciák, vagy bármilyen ünnepségek, események, ahova bevihetjük ezt a német nyelvet, meg német foglalkozásokat, akkor mindig szövünk bele egy kis sváb hagyományt.
Egy olyan kérdést teszek föl, hogy ijesztgessem, amit valószínűleg egy oktató is hirtelen nehezen válaszolna meg. Ez a mentálhigiénés képzés, ez egy legalábbis névleg népszerű dolog ma Magyarországon. Nagyon kevés helyen van ilyen felsőfokú képzés, de nagyon nagy az érdeklődés iránta. De ahogy egyébként ismertebb dolgokkal, mint a pszichológia kapcsolatban is nagyon sok különböző elképzelés van. Itt is azt gondolom, hogy nem pontosan tudják az emberek, hogy ez micsoda, hogy mentálhigiéne. Most, hogy már ide jár, mit mondana egy laikusnak, hogy mi az, hogy mentálhigiéne? Azt eszik, vagy isszák, vagy mire képzik magukat?
Hát igen, én erre a kérdésre még mindig keresem a választ, mert teljesen egyenes, reális választ még nem kaptam rá. Amit én jelenleg látok, hogy nagy részben tolódunk el a szociális rész felé, tehát a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megsegítése, de közben egyetlen egy órán már az is elhangzott, hogy ezzel a végzettséggel multinacionális cégeknél is el lehet helyezkedni. Ott meg igazából az lenne a lényeg, hogy összehozzuk az ott dolgozó embereket, akik ezáltal, hogy ők összemelegednek, profitálni fognak a cégnek, mert jobban fognak tudni együtt dolgozni. A szociális része meg ugye nyilván, hogy minél többet tudjunk olyan embereken segíteni, és itt most nem csak fiatalok, hanem akár idősebb korosztály is, akik nehéz helyzetben vannak. Hát most pont tudok hozni egy ilyen példát, pénteken voltunk egy tini rehabon, Ráckeresztúron, és tini rehab a neve, de itt a Covid ugye befolyásolta, úgyhogy végül is fiataloktól kezdve 46 éves korosztályig voltak ott. Ez férfi rehab volt, tehát férfiak, és ők például függők voltak, különböző szenvedélyfüggők, és az a cél, hogy nekik próbáljunk a helyes útratérésben segíteni.
Ugye a mentálhigiéné szó jelentése az a lelki egészség, lelki tisztaság, és hát igen, ha a multinacionális céget nézzük, vagy ha egy halmozott általános helyzetű települést, mindenhol van lépni való a mentális egészség felé. A mi főiskolánkon a képzés neve pedig szintén reflektál azon által elmondottakra, mert mentálhigiénés szakember és közösségszervező, ami fakad egyrészt abból, hogy mi a közösség erejében nagyon nagy energiát látunk, és hát az, hogy tolódik egy kicsit az Apor főiskolán a hangsúlya hátrányos helyzetűek felé, az nyilván kicsit a katolikus identitásunkból is fakad meg az egész segítő szemléletünkből, tehát mi azt hiszem szeretjük erre képezni inkább az embereket, aminek én személy szerint örülök. Tehát, mint ez kirajzolódik a beszélgetésünkből, többször is úgy döntött, hogy beiratkozik az Aporra. Nyilván mindig is közel volt a lakhelyéhez, de azért csak kíváncsiskodnék, hogy mi volt itt olyan, ami itt tartotta. Tehát miért nem ment el valami csili-vilip helyre, mondjuk tanítóképzésbe, vagy mentálhigiénés képzésre?
Hát más iskolákról hallottam, hogy igazából csak a neve nagy, de mondjuk a humán része nem a legjobb, csak a reál, illetve engem már az óvodapedagógus képzésem megfogott az, hogy mennyire családias környezetben vagyunk, mennyire barátságosak és rugalmasak a pedagógusaink, és saját bőrömön tapasztalom, hogy tényleg milyen rugalmasak, és ha esetleg rossz fát tennék a tűzre, akkor sem az van, hogy hát most ennyi volt, köszönjük szépen, hanem ugyan már Viktória legközelebb másként csinálja. Illetve nem tudom, annyira kecsegtető volt így az összes képzés, és már ismertem a tanáraimat, ismertem a közeget, nem volt különösebben kedvem váltani és lépni. Illetve igen, attól még, hogy közel van a lakhelyemhez, én mégis kollégista vagyok nagyobb részben, és nagyon szeretjük egymást, igyekszünk minél több programot is csinálni a kollégiumban, és ezt nem szívesen hagytam volna itt, ezt a végül is egy nyugati kényelem. Úgyhogy nem lett volna kedvem más helyre menni, ahol sokkal többen lettünk volna, nem lett volna meg ez a személyes kapcsolattartás, nem lett volna meg az, hogy összetalálkozom valakivel a folyosón, legyen az pedagógus dolgozó, vagy pedig hallgató, és köszönünk egymásnak, váltunk két szót, akár a mai helyzetről, akár arról, hogy ki mit evett gyerekkorában, és ez engem nagyon megfogott.
Hát ennél hitelesebb kevés hír lehet, mint hogy valaki újra meg újra beiratkozzon, de ez szinte már szenvedélybetegségé válik, és majd rehabilitációt tartunk az aporfüggőknek. Önök az Aporvilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorát hallgatják, ahol beszélgető társam Talló Viktória hallgatónk. Egy rövid zenei bejátszás után várjuk Önöket vissza beszélgetésünkbe. Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket az Aporvilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában, ahol beszélgető társam Talló Viktória, kedves hallgatónk, mint a beszélgetés első felében megtudhatták, nagyon sokrétű ez a hallgatói jogviszony, szabad így fogalmazni, bár egyszerre nem sok, hanem jelenleg csak néhány. De Viktória azon kívül, hogy jól érzi magát az aporon, hogy sok mindent tanul, hogy a kollégium életben is részt vesz, sőt, nagyon sok programot szervez, és a többieket is élteti. Még valamiben halmozza az élvezeteket, és ez pedig a tudományos diákköri munka, amivel kapcsolatban több kíváncsi kérdésem is lenne. Először is azért egy pedagógus képző főiskola alapvetően jó értelemben nem egy tudományosságra koncentráló hely. Hogy jutott eszébe egyáltalán tudományos diákköri tevékenységet folytatni, vagy egyáltalán mit jelent az ön számára, vagy a pálya képében az, hogy tudományos valami?
Hát bevallom, én először azért álltam neki, és azért gondolkoztam, hogy ezt kipróbálom, mert ezt lehet párban csinálni, a szakdolgozat írás meg csak egyedül.
És mi az összefüggés a kettő között? Ezt nem tudják a hallgatók.
Hát elvileg, hogyha a tudományos diákköri munkánkat elfogadják itt a főiskolán, akkor az egy jeles értékű szakdolgozattal ér fel, ami nekem nagy megkönnyebbülés lenne, mert ugye én a tanítót meg a mentálképzést jelenleg párhuzamba csinálom. Mind a két szakon ugyanúgy párban írunk tudományos diákköri munkát, és nekem ez sokkal nagyobb megkönnyebbülés lenne, hogyha már kész lennék vele novemberben, és nem kellene kettőt egyedül írnom jövő év tavaszáig.
Hát egy sajátos menekülő útvonal.
Ez így igaz.
De hát, ha mégis megideologizálta magának, hogy lehet ennek valami szerepe a pályáján.
Hát bizonyos szempontból mélyebben kutatunk, mint egy egyszerű szakdolgozatnál. Sok új emberrel ismerkedhetünk meg, illetve technikával, ami nekem nagyon tetszik. Én szeretek az ilyen dolgokra bizonyos szinten rápörögni, és mélyebben beleásni, néha túl mélyen is, ami már nem lenne szükséges hozzá, illetve szeretek, hát nem pont. Végül is egyfajta kísérletezés, mert a tanító szakon ott például a gyerekek hozzáállását fogjuk vizsgálni, meg már vizsgáljuk ahhoz, hogy milyen mezikláb játszani, a szabad levegőn tölteni az időt. Ugye a mai világban, amikor már mindenféle elektronikus kütyű van, ez a háttérbe szorul, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk társammal az eredményre, hogy végül is mennyi gyerek az, aki még mindig előnyben részesíti a szabadban való játékot az elektronikus kütyűvel szemben.
És mi a jelentősége konkrétan a mezitlábnak ebben?
Részben ugye fejlesztő hatás, mert nagyon sok gyerek, aki például luttalpas vagy bokasüllyedése van, és én speciál már gyakorlataim során bevittem az óvodában a mezitlábbal való játékot, tehát tapintás, taktilis érzés, nagyon sok minden, és a gyerekek imádták, és sokkal könnyebben fejlődik ki ugye a talboltozat is, bár nem pont ezt fogjuk vizsgálni a diákköri munkában, de engem például ez a része nagyon érdekel, hogy hogyan fejlődik a gyermek, úgyhogy itt az, amit mondtam az előbb, hogy mélyen beleásom magam, csak nem biztos, hogy felhasználjuk.
Hát közben pedig a pályáján nagyon valószínű, hogy fel fogja használni. Tehát nyilván a tudományos diákköri munka az nem azt jelenti, hogy egy Nobel-díjas kutatást kell végrehajtani, hanem főleg pedagógus pályákon pont az, hogy egy ilyen életszerű, de azért érdekes kérdést az ember mélyebben megnézen. És mi a hipotézisük, hogy mennyire van ez jelen ma a gyerekek életében?
Hát konkrét hipotézist még mindig nem sikerült megfogalmaznunk, de itt jelenleg két darab osztályt szeretnénk összehasonlítani, két különböző iskolában, egy hátrányos helyzetű iskolában, és jelenleg egy egyházi iskola, ami belesztemben áll, hogy vajon mennyi, ugye egy jobb, meg egy rosszabb helyzetű iskola, és hogy vajon melyik iskolában foglalkoznak ezzel többet, illetve a szülők mennyit foglalkoznak ezzel, és a gyerekek maguk is hogyan állnak hozzá. Úgyhogy nekem az első hipotézisem például pont az lenne, hogy egy hátrányos helyzetű iskolában valószínűleg a gyerekek sokkal többet vannak kint szabad levegőn, mint egy jobb módú iskolában, tekintve, hogy ugye nem adhatik meg az elektronikus dolgok megvétele, illetve esetleg egy jobban összetartó közösség is van, akik még inkább összejárnak, mint hogy külön-külön legyenek. A második hipotézisem pedig az lenne, hogy szerintem egy jobb módú iskola többet foglalkoznak ezzel, hogy a gyerek mezitláb legyen, fejlesztő hatások érjék, mint mondjuk egy hátrányosabb iskolában.
Igen, hát ez két egymásnak ellentmondó hipotézis, és mind a kettő nagyon fontos és alapos, hiszen fontos sztereotípiákhoz is kapcsolódnak. Az, hogy egy hátrányos helyzetű közösségben az ember mezitlábban, erre az embernek ilyen víziók kötődnek, és lehet, hogy egyáltalán nincs így, meg minden, amit elmondott, olyasmi, amit így szerintem egy átlag ember is elképzel, és nagyon érdekes lesz látni, hogy valójában mi a helyzet. És miről szól a másik TDK dolgozat?
A másik TDK-nál ott a pedagógusok mentálhigién és egészségét vizsgáljuk, illetve a kiégéssel vontuk egybe. Országos szinten szerettünk volna, de jelenleg az űrlap az már lassan, hát jó két hónapja inkább ki van küldve, és még mindig 100 kitöltő alatt vagyunk, ami elég kevés egy országos szintű kitöltéshez, úgyhogy még rajta vagyunk, az ügyön igyekszünk minél több megosztást csinálni, már abban is benne vagyunk, hogy kimegyünk bizonyos helyekre személyesen. Nem gondoltuk volna, hogy ennyire nem akarják az emberek az űrlapoknak a kitöltését. Annyira nem lepett meg, mert tényleg egy jó 20 perces kérdőív, ami azért hosszú, és nem mindenki szeret egy helyben annyit kitölteni, ha bár egy Facebook vagy egy Instagram pörgetése akár órákig is eltart. Nem tudjuk, hogy mi lesz az eredmény. Én nagyon remélem, hogy azért egy 100 fő csak összejön még. Itt is ugye most már sürget az idő, mert november 20 a leadási határidő, bár ott azért a szakirodalommal egy fokkal jobban állunk.
Hát ugye ez már csak azért is így van, mert azért ez egy kutatott téma. és lehet, hogy nem is baj, hanem országosnak hívják, azért egy 100 fős minta nem olyan rossz egy tudományos diákkari dolgozatnál, vagy 200 fős. Hát sajnos lehet, hogy maga a kitöltési hajlandóság is már egy információ a pedagógusok mentális egészségéről és kiégéséről, és itt egyébként van valami olyan kérdésük, vagy feltevésük, ami eltér, vagy érdekes a mainstream tudható dolgoktól?
Hát, itt sem határoztuk mindnek teljesen a hipotézis, de szeretnénk arra kitérni, hogy sajnos szükségük van a pedagógusoknak több lelki, meg testi támogatásra is, tehát, hogy kicsit ki tudjanak kapcsolódni, meg valami enyhítő körülmény legyen ebben a zsúfolt órarendben, meg a zsúfolt napokban. Most ez éppen tanító, de akár óvodapedagógust is felhozhatnék, hogy nagyon kevesen vannak, és részben ezt is bizonyítjuk vele, illetve azt is, hogy viszonylag fiatalon képesek kiégni a pedagógusok ennyi munkától, mert nem bírják a rájuk való nyomást, és próbálunk a végén azt hiszem valami megoldást is keresni, hogy mi az, amivel esetleg ki lehetne ezt egyenlíteni, illetve a kitöltőktől is megkérdezzük, hogy ők mivel próbálják enyhíteni a nyomást, illetve a túlterhelt napokat.
Pontosan erre akartam még kitérni, hogy ugye ön itt áll, bár már diplomásként, de azért a pedagógus pálya elé nézve, és hát mennyire tudatosan látja ezt a helyzetet, hogy ön esetleg készül erre tudatosan, hogy hogyan tudja elkerülni ezeket a csapdákat, ha majd pályára áll, már ha egyáltalán pedagógusnak készül.
Még szeretném megtartani azt, hogy pedagógusnak készülök, bár latolgatok, hogy Magyarországon vagy külföldön. Egyelőre még talán maradnék Magyarországon egy kicsit, és én készülök mondjuk... Nekem vannak állataim otthon, tehát ha éppen felhúzom magam valamin, vagy stresszes dolgok történtek velem, akkor kimegyek egy kicsit az állatokhoz, megsimogatom őket, beszélek velük, igyekszem túrázni, vagy éppen biciklizni, illetve néha, ha van idő rá, akkor a barátokkal összefutni és találkozni, de rám jellemző az, hogy szeretem túlvállalni magam, úgyhogy egy kis mazoizmus hajlam van bennem, illetve a főiskolán is most próbálunk több programot szervezni, köztük van például egy táncház, ami szerintem egy tök jó feszültséglevezetés, úgyhogy egyelőre még megy, a gyakorlataim során is ment, voltak kisebb, nagyobb, hosszabb, rövidebb gyakorlataim, ott még nem ütköztem problémába, és remélem, hogy nagyon sokáig így marad, illetve ott van a nagymamám élő példának, úgyhogy szerintem, ha bármi gond lenne, akkor ő ki fog tudni segíteni, hogy na most ezt csináld, most ezt ne csináld. Ebbe jobb lenne, ha így döntenél. Úgyhogy bízom benne, hogy még jó sokáig bírni fogom, és nem fogok kiégni a pályámon.
És mit gondol a nagymamája konkrétan, vagy a nagymamája generációja foglalkozott ilyesmivel?
Nem, ők ezt nem érezték szerintem. Vagy pedig, ha érezték is, akkor is nagyon gyorsan megoldást találtak rá.
Lehet, hogy ők a bóvó kicsit egészségesebb életet éltek, nem?
Valószínű. Sőt, biztos.
Már ami a ritmusát tekinti igen. Az életnek. Hát igen, szóval erre tudatosan kell készülnünk, mert más nem fog minket arra kényszeríteni, hogy kiránduljunk, vagy pihenjünk. És persze az ember a mai munkaerőpiaci helyzetben azt érzi, hogy teljesíteni kell, mindegy, hogy egy multicégnél vagy egy óvodában dolgozik, és valószínűleg az első szívinfarktus vagy pályaelhagyási inger lesz az, ami aztán elgondolkoztat minket. Hát nagyon jó egy leendő pedagógustól felvilágosítást és jó értelemben vett tanácsot kapni arra, hogy mire készüljünk, és köszönöm szépen azt is, hogy bepillantást nyerhettünk egy ilyen sokoldalú és sok arcú hallgatónk életébe. Kedves hallgatóink, Talló Viktóriával hallgattak beszélgetést, aki az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt jelenlegi és talán leendő hallgatója. akit nagyon szeretünk, és ő is nagyon sokban gazdagítja a főiskola életét. Köszönjük szépen kedves figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.
Mesterségünk a tanítás. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.